Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Stratégiai együttműködés indul a nukleáris ipar területén Magyarország és az Egyesült Királyság között, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter Londonban. Ennek célja, hogy mielőbb használhatóak legyenek az energiaellátásban a kis moduláris atomreaktorok, ismertette Szijjártó Péter, miután brit kollégájával tárgyalt. Egy futballpályányi területen néhány évnyi beruházással kis nukleáris erőműveket lehetne építeni, amelyek egy-egy település vagy nagyobb gyár energiaellátását önmagukban tudnák hatékonyan és környezetkímélő módon biztosítani. A magyar diplomácia vezetője sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy az Egyesült Királyság kilépett az Európai Unióból, ugyanis ezzel szavai szerint egy jó adag józan ész is távozott Brüsszelből, és megbomlott az egyensúly is, ami a föderalisták és a szuverenisták között megvolt, és azóta a szuperállamot akarók jól láthatóan sokat is rontottak a közösség nemzetközi versenyképességén és világpolitikai világgazdasági súlyán. A miniszter érintette az illegális migrációt is, és kiemelte, hogy Budapest és London hasonlóképpen látja a kérdést, végül pedig közölte, hogy a védelmi ipar területén is erősítik az együttműködést, továbbá a terrorizmus elleni globális harcban is közös munka folyik. Elég volt abból, hogy Brüsszel nem az uniós országok érdekeit képviseli, valamint abból, hogy velünk akarják megfizettetni a háború árát, írta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Facebookon. Mencel Tamás kiemelte, Brüsszel eddig szó nélkül nézte, hogy Ukrajna nem engedi át az orosz gázt, ezzel veszélyezteti Közép-Európa ellátását és növeli az árakat. A magyar kormány hétfőn viszont elérte, hogy az Európai Bizottság és a brüsszeli külügyi főképviselő nyilatkozatban elismerte, igazunk van, jelezte a kormánypárti politikus. Ami Magyarországot illeti, még mindig jelentős jogállamisági aggályok merülnek fel, és az Európai Bizottság készen áll arra, hogy minden tagállamot támogasson a jogállamiságról szóló éves jelentés ajánlásainak végrehajtására irányuló erőfeszítéseikben, jelentette ki a demokráciáért és jogállamiságért felelős uniós biztos. A tagállamok uniós ügyekkel foglalkozó minisztereinek tanácskozását követően Michael McGrath elmondta, Magyarországgal kapcsolatban a média szabadságával, a civil szervezetekkel, az igazságszolgáltatással összefüggő jogállamisági aggodalmakról is szó esett. Magyarország azt szeretné látni, hogy az Európai Unió tanácsának soros lengyel elnöksége lépéseket tesz az európai versenyképesség erősítését horizontális szempontból megközelítő budapesti nyilatkozatban foglalt célkitűzések megvalósítására, jelentette ki az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter Brüsszelben. Az EU tagországok általános uniós ügyekért felelős minisztereinek tanácskozását követően nyilatkozva Bóka János hangsúlyozta, hazánk azt is szeretné, hogy a lengyel elnökség, melynek prioritása az unió bővítése, az erőfeszítéseket folytatva erősítse a magyar uniós elnökség alatt a Nyugat-Balkánnal kapcsolatban vett lendületet. Már megszületett minden szükséges megállapodás Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek között a budapesti Rákos rendező fejlesztéséről, így a felek új területekre is kiterjesztetik az együttműködést, közölte Szijjártó Péter, mielőtt útnak indult az Egyesült Arab Emírségekbe. Kifejtette, hogy Abu Dhabiban a két ország védelmi ipari együttműködési megállapodást is alá fog írni, ugyanis az emírségek nagyon jelentős erőfeszítéseket tesz védelmi iparának innovációja és fejlesztése érdekében. A magyar delegációt Orbán Viktor miniszterelnök vezeti. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara új vezetősége folytatta a tavaly megkezdett egyeztetéseket a kormányzattal a vállalkozói tevékenység minél hatékonyabb támogatásáról. A kamara közlése szerint a belügyminiszterrel, az építésügyi és közlekedési miniszterrel, illetve a közigazgatásért és területfejlesztését felelős tárcvezetővel tárgyaltak az együttműködési lehetőségekről. A közfoglalkoztatásban és a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásában rejlő tartalékokat igyekeznek a kis- és középvállalkozások javára fordítani, különösen a leszakadó kistérségekben. Emellett segítik az állami gondoskodásban nevelkedő gyermekek szakmaválasztását és szakmatanulását. Az MKIK vállalta, hogy a területi kamarák bevonásával javaslatokat fogalmaz meg az adminisztrációs teher csökkentésére a munkavédelem, személy- és vagyonbiztonság területén. Egy vegyes magyar-szlovák oktatási munkacsoport létrehozásáról is megegyezés született a felvidéki Révkomáromban. Varga Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért felelős helyettes államtitkára és Robert Zsember a szlovák oktatásügyi államtitkár találkozóján. A Selye János Egyetemen tartott találkozón a magyar-szlovák felsőoktatás terén történő együttműködés szorosabbra fűzése, szakmai szintű tapasztalatcsere, valamint az oktatásügy időszerű kérdései, ezen belül a teljesítményfinanszírozási modell implementációja is terítékre kerültek, tájékoztattak. Végül az időjárásról. A borús éjszaka után napközben a vastagabb front felhőzet a keleti határt is elhagyja, legalább néhány órára mindenhol kisüt a nap. Elszórtan valószínű eső, zápor, időnként megélénkül majd a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 2 és 7, napközben 10 és 15 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A Képmás magazin január-februári összevont számában találkozhatnak Nagy Katica színésznővel, Nedecki Júlia hegymászóval és Dallas Jenkinssel, a The Chosen író rendezőjével. A 148 oldalas labból megtudhatjuk, érdemes-e tanulni 50-en túl, és barangolhatunk Wells tájain vagy a Szent Anna tónál. Olvashatunk a kastélyról, amelyet több mint 100 éve az irgalom működtet, és egy másikról, ahová visszatérhetett tulajdonosának unokája Tisza Ilona. Keresse a januári-februári képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! Dr. Lengyel Gyula érdemes esperes, főszentszéki bíró, erdőtelki plébános, életének 70. áldozópapságának 43. évében 2024. december 8-án az erdőtelki plébánián szentségekkel megerősítve elhunyt. Műsorunkban részletet hallanak az Élet fakad a halálból címmel dr. Lengyel Gyula erdőtelki plébánossal 2024 nagyböjtjében készített beszélgetésünkből. Tartalmas rádiózást kíván a szerkesztőriporter Sinkovics Andrea. A nagy hétnek a szereplői, idézőjelben résztvevői közül ebben a nagybőjtben, húsvéti időszakban te kivel azonosulsz a legjobban? Ugye kitágíthatjuk a nagy hetet nyilván, ugye nagy csütörtök, nagy péntek, nagy szombat eseményeire is gondolkoztál ezen?
Igen, hiszen a szemlélődő ima, vagy éppen a keresztutak végzése, vagy a szenvedés újra át olvasása a Bibliából, vagy átelmélkedése. Számomra három személynek a nagyon közeli valóságát tárta fel az idei eddig eltelt nagybőjtben, és mindig a kereszt alatt gondolkodom most már, tehát egy kicsit most előre megyek az időben, a Golgota tövében, hogy kik is állnak ott. Ott áll egy Mária Magdolna, ott áll másodikként a római százados, harmadikként pedig ott lesz a jobblator. És választanunk kell, én magam is ezen sokszor elmélkedem, és elképzelem, hogy ki az a három közül, akit nagyon csodálok. A legnagyobb csodálatom egyébként a római századosé. A minap volt a plebánián egy úgynevezett kurziós találkozó, és ott pontosan erről beszélgettünk, És nagyon érdekes volt, hogy 11-en voltunk, többen is utaltak erre, hogy a evangéliumokban a római századosok nagyon pozitívak. Ugye a Szentmisébe is bekerült az egyikük vallomása: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj. De ennek a századosnak, és én nem hiszem, hogy itt ugyanarról a szeméről lenne szó, ennek a századosnak a magatartása, hogy amikor Jézus meghal a kereszten, az egyetlen szereplő az evangéliumokban, aki azonnal kimondja a lényeget, hogy ez az ember valóban az Isten fia volt. És az az egyháznak a katolicitása, hogy ez nem egy választott néphez tartozó, nem az Ószövetség emlőin nőtt fel, ő a puszta tényekből, a nyers, nagyon is véres néhány órából, amit a Via Dolorosán ettől a 33 éves férfitől látott magatartást, ebből jut el erre a végső következtetésre. Magdolna, ő az, aki példa arra, hogy nincs olyan mélysége a bűnnek, amiből ne lenne visszaút az Istenhez. Mert akinek nagy bűne volt, azt még több szeretet fogja elborítani később. Tehát szégyenlőséget itt félre kell tenni az embereknek. Nem beleállni abba a sajnálatos vonulatba, ami engem is nem egyszer megkísértett életutamon, hogy hasonlítgatom másokhoz. Nem. Én mindig csak a jézusi szinthez mérjem magam, és akkor belátom, hogy bizony nagyon épp olyan bűnös, hanem bűnösebb vagyok, mint a többi 7 milliárd 200 millió ember. A harmadik alak pedig a jobblator, aki ugyancsak a reménynek a csodálatos, tehát mind a hármat, ami összeköt, a remény, aki egy kicsit már vakmerő bizalommal él, akaratán kívül, és főleg férfiaktól szoktam ezt hallani, ezt a jobblatoros példázatot, hogy majd, ha nyugdíjas leszek, járok én, majd, ha megöregszem, többet imádkozok, majd, ha idős leszek, rendszeresen gyónokáldozok. Adja Isten, hogy így legyen, de egy valamit az ember az időt és a teret, meg az élete történéseit nem tudja előre elrendezni. Van ezzel kapcsolatban egy nagyon szellemes vicc is, ugye, ami így szól, hogy hogyan lehet a Jóisten megnevettetnem. Elkezdek neki beszélni a terveimről. Mert ugye az ember tervez, a gazdánk végez. És ez a jobblator viszont arra példa, amit például egy Szent Rita férje, vagy Szent Ágoston apja, Mónikának a férje átélt, megélt, hogy a halálos ágyán megtért. Életemben, még őszinte legyek, 41 éves papi életemben nem volt ilyen katartikus élményben részem, de biztos, és a történelemből tudjuk, vagy különböző irodalmi példái vannak ennek, ezek az óriási nagy pillanatok, amikor végül is még ma ott lett az illető Istennel az örök életben. Mert az idő az egy csodálatos lehetőség, és Istennél egy nap annyi, mint 1000, hát akkor egy másodperc annyi, mint egy örökké valóság a Földön. Tehát nem az idővel, meg Isten nem teljesítménnyel méri az életünket, hanem a megtéréssel, a metanójával.
Akkor itt a nagypénteki három szereplő, három résztvevő áll hozzád a legközelebb.
Így van.
De nézzük meg akkor, hogy nagy csütörtökön mi történik, mert ugye tudjuk, hogy ahhoz, hogy húsvét örömét megéljük, át kell élnünk a nagy csütörtök, nagypéntek misztériumát, kálváriáját is.
Nagy csütörtök délelőtt a legbensőségesebb ünnepünk nekünk. Ekkor született meg az áldozó papság, a szolgálati papság, és maga a diakonátus, illetve a különböző rendjei, ennek alsóbb rendjei, a lektorok, az akolitusokig bezárólag. Tehát, hogy kezembe vehetem az Istent, ez végtelenül szal, ilyenkor az ember mindent elfelejt, hogy beöltözöm a szentmisére, akkor szó szerint valamiképpen kivonulok önmagamból. És nem csak a ruha, hanem a spiritualitás szintjén úgy kell, és úgy is élek, hogy én már ott ő benne vagyok. És az, hogy engem kiválasztott erre, vagy mondhatom azt egy drága Krisztus hívőnek, hogy Krisztus teste, és általam lakik jól a lelke. Ez a délelőtt szentsége. Az este szentsége pedig, ugye, és ott a apostoli magatartások, tipikus összefoglalása ez is az emberi életnek, hogy van, aki mindenből hasznot akar húzni. Ez a Júdás. És később aztán megbánja, de nincs elég hite, hogy jól bánja meg. És igazából Júdást annyiból helyezem egy kicsit reflektorfénybe, hogy az ő nagy gyengesége, hogy nem tud önmagának megbocsájtani. Afelől neki nincs kétség, hogy neki Isten megbocsát, de ő önmagának nem tud. És azt hiszem egy kicsit Jézus, amikor arról beszél, hogy minden bűnre van bocsánat, de a Szentlélek elleni bűnre nincs megbocsájtás. Ezek között az egyik legfontosabb, és ma erre nem gondolunk eleget, noha rengeteg ember így él, hogy, és ezért is nagyon frusztráltak, idegroncsok, rohannak, belekapaszkodnak kütyükbe, anyagiakba, hatalomba, hogy önmaga elől menekül. Viszont ott van ugye Péter, hát ő aztán atipikus magyar ember, a szangvinikus, aki egyik pillanatban még a fellegekben, a másikban pedig lent a fövenyen, a mocsárban van. Ő hozzá mindig azért állt közel, mert sokszor benne ismerem fel magam, most jól értse a hallgató, meg te is, hogy a végletektől kell óvakodnunk. Virtus in medio, az erény középen van. És hát János, meg a többi, ugye maradt 10, 9. A többi 9-ről nem is tudjuk, de volt bennük, aki csodálkozott, volt, aki egy kicsit lomhábban dolgozta fel, de mindannyian megérintettek voltak, és nyitottak voltak, és egyre inkább engedték, hogy közeledjen hozzájuk Jézus. Ugye a Jakab levélben van, azt hiszem ez, hogy közeledjetek az Istenhez, és akkor majd ő is közeledik hozzátok. Na most erről szól a nagy csütörtök este. Úgy közeledik, olyan mértékben, hogy megesszük. És utána jön megint, amikor már egy kicsit megnyugodnánk, hogy megszületett az Eucharisztia, Emmanuel, velünk az Isten, ugyanezek a 11-ek újra egy kicsit, vagy nagyon elbuknak, alszanak. Még az a kiemelt 3 is belehorkol nagy csütörtök éjszakájába. És ha van pillanata a nagy hétnek, amikor megérezzük, hogy Jézus Krisztus valóságos Isten, és valóságos ember, hát az a nagy csütörtök éjjele. Az a tipikus, nagyon sok lakásban ott levő festmény legyen előttünk, Jézus az olajfák hegyén. Amikor, mint ember, teljesen kudarcra van ítélve. Összeomlik. Hát én ezt nem fogom bírni, Uram. Mit csinálnak itt velem? Mert mint Isten előre látja. És ebben a saját bűnöm, az én, Lengyel Gyula bűnöm ott van, amért ő most retteg. De végül is ez egy Isten félelemmé válik. Mert van emberfélelem, amiből nincs kiút, és van Isten félelem, Atya félelem. És Jézus rájön arra, hogy nekem attól kell félnem, hogy vajon mindent odaadok-e az Atyának. Én nagyon sokáig ezzel a Isten félelem erénnyel küszködtem, nem értettem. Félelem meg Isten együtt, hát ugye azt mondja János apostol, aki fél, az nem szeret. Na most akkor hogy van ez? Pontosan arról van szó, amit Jézus elénk él, hogy félj attól, hogy nem adtál mindent oda magadból az Istennek. És itt a mindenen van a hangsúly. Mert amikor az ember befejezi szépen majd egy-egy szenvedés szakaszát, és itt nem kell rögtön a halálra gondolni, vagy életének lezáródik egy nehéz ciklusa, egy átköltözés valahova, új helyre, egy új munkahely, akár a családban egy trauma, gyász, elhagy a párom, a gyerekem megbánt, ekkor jusson eszünkbe ez, hogy te most nem kell, hogy rettegj, ne önmagad akard megoldani, mert teljesen reménytelen emberileg a helyzeted, hanem félj attól, hogy nem bízod rá ezt teljesen az Istenre, és meg fog oldódni, és lesz tovább. És Jézus ekkor ugye annyira rettegett, mint ember, hogy vérrel verítékezik, de utána angyalok jöttek, és szolgáltak neki. Szabadjon itt idéznem, nagyon szeretem Shakespeare-t, aki azt hiszem a Macbethben mondja ezt a gyönyörű négy sort egyik szereplőjével. Egy a szörnyű, sírni egyedül, érezni, hogy minden szép összedül, de álljuk a kést és a nyársakat, ha bánatunkban testvér, társ akad. Hát ez a testvér, ez a társ, maga az Isten.
Ebben a nagybőti időszakban van-e, volt-e olyan keresztúti állomás, ami téged jobban megérintett?
Igen. Megfigyeltem ezt is, hogy az utóbbi években mindig van egy-egy, ami lelkemet szó szerint nagyon jó a kérdésed, megérinti. Ebben az évben a második vagy a harmadik elesése Jézusnak. Ugye ez egész pontosan a hetedik és a kilencedik állomás. És ezekben a saját életem, az életutam is lekövethető. Olvastam már jó pár éve egy teológusnál, hogy minket keresztényeket nem az különböztet meg a nem hívőtől, vagy a hinni még nem képestől, hogy nincs gyarlóságunk, dehogy nem, talán még több is, mint nekik, hanem, hogy egyrészt belátjuk, elesünk, ott fetrengünk mi is a porban. Nagyon szeretem ezt a képet a Dosztojevszkitől, a fövenyen, ugye a szinte ingoványos, mocsárszerű gyarlóságainkban, de van tartásunk, reményünk, hogy felálljunk, Jézus által megtisztuljunk a bűnbánatban, és menjünk tovább. És ezért ez a két, a másodszori, harmadszori elesése Jézusnak, ami nekem mindig bátorítást is ad, ezekben is át izzítja, tulajdonképpen át nemesíti a bűneim létét az ő végtelen megbocsátása, reménye az embernek, hogy van megbocsátás. Másrészt pedig, hogy van erőm, mert ezt nem a magam erejéből teszem meg, hanem ő nyújtja felém az ő csodálatos, így szoktam mondani, segédeszközét, a keresztet.
Ehhez kapcsolom én is itt a saját gondolat világomat, engem pedig most ebben a nagybőjtben az érintett meg, az 5. és a 6. állomás, azért is kérdeztem rá erre, hogy ugye sokszor csak azt olvassuk, vagy ez az állomás címe, hogy Cirene és Simon segít Jézusnak a keresztet vinni. Most pedig voltam egy olyan keresztútjáráson, ahol az is bele volt tűzve, hogy kényszerből segít.
Igen, ezen mai napig megy a teológusok, biblikusok között a nagy, mondjam azt, nézetkülönbség. Vitának nem mondanám, inkább különböző iskolákká merevettek ezek. Az egyik irányzat szerint, hogy jött haza a földjeiről, vagy éppen valamilyen aktuális munkájából, és teljesen kívülállóként kényszerítik, erőszakkal, ugye? A másik szerint pedig, hogy már ő úgy tébláboltott, hogy szinte áradt a tekintetéből, az egész testbeszédéből, hogy na gyere csak, és segíts, a katonák részéről ez a reakció. A lényeg itt tulajdonképpen talán pont ennek a kettőségnek a gazdagsága, hogy mindenki életében előbb vagy utóbb, így vagy úgy, de a keresztet nem kerülheti el. Van, aki kényszerből kapja, ezek a lázadók, egyébként ez visszatér a Golgotán is, a jobb meg a Ballator esetében csodásan, de ne menjünk annyira előre. A másik iskola pedig, vagy a másik embertípus, aki pont azt érzi élete legnagyobb örömének, hogy nem csak Jézus szavait váltja tetre, hogy aki utánam jön, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét, hanem egy kicsit felajánlja saját életét, hogy hordjam a keresztet. Tehát ez az önfelajánlás, ami nem exhibicionizmusból, nem magamutogatásból ered, nem. Inkább annak a tudata, és éppen nemrég beszélgettem egy csodálatos emberrel, aki jelenleg Siófokon él, talán a nevét is mondhatom, Mészáros Gáborral, aki a szenvedés önkénteseinek, amit még a mi főegyház megyénkben Nyugodjon Tárkányi Rafael atya olyan szépen honosított meg a 90-es években és a 2000-es évek elején, ő volt ennek a lelki összekapcsolója és vezetője, és ő is mondta, hogy valami csodálatos dolog az, amikor az ember önként másokért, mások helyett, de odáll a kereszt alá. És a legtermészetesebb számára, hogy nem nyavajogva, hanem szinte egy bizonyos belső békével felemeli azokat a kisebb vagy nagyobb kereszteket, amit a mindennapok tartogatnak számára.
Igen, és még visszakapcsolódva ehhez a gondolathoz, ugye az 5. állomás után jön a 6., amikor pedig Veronika önként szeretetből veszi észre azt, hogy Jézusnak segítségre van szüksége, és a kendőjével letörli az arcát, és bennem most ez a kettősség volt az, hogy mi az, amit én kényszerből teszek esetleg, és mi az, amit ugye önkéntesen, önként szeretetből vállalok.
Nagyon igaz. És ennél a 6. állomásnál a legszebb, hogy voltak éppen mindegyiken egy kicsit veronikásan születünk. Tehát mindegyikünkben ott van egy Isten arc, hogy a költő is mondja, hogy egy Isten arc van eltemetve bennem. És talán a Krisztus hívő életünket is ilyen oldalról megközelíthetjük, hogy talán nem az a küldetésünk, hogy ezt egyre jobban leporoljuk, egyre jobban tisztává tegyük, láthatóvá tegyük mások számára is. És amit mondtál pontosan, hogy ott legyek akkor és úgy, amikor és ahogy a segítségemmel tudok lenni.
Igen, a beszélgetésünk során az előző percekben már álltunk a kereszt alatt, nagy pénteken. Jézus Krisztus ingyenes áldozatot hozott értünk, de mégis ez a legdrágább áldozat, hogy felvitte az összes bűnünket a keresztre, és megváltott minket. Neked, Gyula atya, van-e kedvenc kereszt ábrázolásod. Ugye a művészet nagyon sokféleképpen ábrázolja a keresztet, sokszor már lehet, hogy kicsit túlzóan művésziesen is. Neked van-e ilyen kedvenc kereszt ábrázolásod?
Igen, kaptam, vagy közel 25 éve Egerbe egy borásztól egy olyan általa készített és a szőlőjében talált egymáshoz illesztett két szőlő tőkéből formált keresztet, ami ott van az íróasztalomon ma is, középen, a dolgozószobámban. Ugyanis itt a szőlőtő, a szőlő, Jézus példázatra gondoljunk, az élet, a nedv, a humor, az élet, a dinamizmus, a vitalitás, és maga a fa, a egykori szégyen, almafa, illetve a másik fa, a keresztfa. Tehát egymásba érnek a szimbólumok és azoknak a jelentése. Ez számomra, ez egy, hogy a tisztelt hallgató elképzelje, körülbelül egy 30-32 centi magas, és egy olyan 16-17 centi széles a vízszintes szára benne, rajta. Ez maradt bennem, ha pedig az egész emberi életünket kell valahogy ebben a általad feltett kérdésben, mert számomra a kereszt önmagában is üzenet, de ez pedig a szervita, vagy ahogy Egerbe mondjuk, a szervita templom fájdalmas anyaszobra, ahol Istennek hálát adok ma is, hogy 14 évig segíthettem az odaérkezőket, szolgálhattam, és ez a szobor, kompozíció, ez belém égett. Maga a kompozíció azért is megdöbbentő, mert a bennünk élő piéta alakkal szemben nem jobbra van a halott Jézus feje, hanem a Szent Szűz bal kezébe fogja a szíves oldalon. A szív, a két szív tulajdonképpen, nem kell folytatnom, azt hiszem, érezzük, hogy miről szól, de a kérdésedre a válaszom, hogy a kereszt, az a bizonyos szőlőből ajándékba kapott, illetve a piéta, mégpedig a szervita, szervita, fájdalmas anyag egy szobor.
Igen, és ahogy készültem erre az interjúra veled, Gyula, hogyha megnéztem az erdőtelki templomnak a titulusát, és ez pedig Szent Kereszt felmagasztalásának a temploma, és én is itt magamnak feljegyzeteltem, hogy a fájdalmas anya templomból a Szent Kereszt templomba felmagasztalás a templomához vezetett az utad.
Nagyon, nagyon mosolyogok ezen minden évben, hiszen egy nap van a liturgikus naptárban is, ugye 14-e a Szent Kereszt felmagasztalás, 15-e pedig a fájdalmas anya.
Igen, szeptemberben.
Ez, ó, igen, és hát, hogy Istennek ez milyen humora, jól értelembe, nem is tudnék elszakadni, meg nem is akarok elszakadni így ennek a mély valóságaitól, de ezért is hálát adok, igen, és köszönöm, hogy ilyen alaposan készültél, hogy így mondjam belőlem is. Ez önmagában egy óriási. És amire rá kellett jönnöm már jó pár, egész pontosan 11 évvel ezelőtt, 2013-ban, hogy itt idéznék egy világi szemét, Viktor Emmanuel Frankl-t, akinek az egész családját a koncentrációs táborokban megölték, ő sodával határosan hazakerült, és akkor vallott nagyon sokat, mint logoterapeuta, hogy az emberi életnek mindig van értelme, és a szenvedésnek akkor lesz csak értelme, ha engedjük, hogy megváltoztasson minket a nagybetűs te. Ő nem mondja ki az öt betűt, hanem a nagybetűs te, és hozzáteszi, hogy ez a szabadság, amikor az ember számára bezárul a testi kapu, egy zuhanásba kerülünk, és ez a zuhanás egyszer csak megáll, és egyszer csak emelkedő zuhanássá válik, mint egy centrifugális erőként elkezd mennünket fölfele, mint egy teljesen a világegyetemből tehetetlenül lebegve magához szívni, csak ez már fölfele történik. És én természetesen nem azt kívánom most a hallgatóknak, vagy bárkinek, neked sem, hogy ehhez a szenvedésnek mély bugyrába jussunk, de mindig tudjuk azt, hogy a piéta és a kereszt üzenete pontosan az, hogy van emelkedő zuhanás, és ez a keresztény remény, az öröm, az evangélium.
Kedves hallgatóink! Műsorunkban részletet hallottak az Élet fakad a halálból címmel dr. Lengyel Gyula erdőtelki plébánossal 2024 nagyböjtjében készített beszélgetésünkből. További tartalmas rádiózást kíván a szerkesztőriporter Sinkovics Andrea. Műsorunkat csütörtökön 11 óra 5 perctől megismételjük.
Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg a Turandot herceg kisasszony című mese első részét, melyet Jakó Beáta olvas fel.
Az Ezeregy nap legszebb meséi. Kalaf herceg és Turandot herceg kisasszony története. Timurtaszkánnak, a Nogáj tatárok fejedelmének volt egy derék, szép fia. Kalafnak hívták. Nem akadt párja vitézségben, fegyverforgatásban, sőt, ami az efféle herceg ifjaknál ritka volt, a tudományban sem. Alig múlt 18 éves, már is az ország seregeinek fővezére volt, ezen felül pedig királyi atyának legbölcsebb tanácsadója, akinek szavát a vén miniszterek is örömest megfogadták. A kán és népe békében, nyugalomban élt szép, gazdag országában, a Fekete-tenger partján, és békében, nyugalomban élhetett volna még sokáig, ha egy napon Reánem üzen, Arzelán szultán, a hatalmas korezmi uralkodó. Azt üzente, hogy Timurtasz fizessen neki ennyi meg ennyi adót, máskülönben 200 000 emberét tüstént megindítja a Nogáj tatárok ellen. Mit tegyünk? Kérdezte Timurtasz kán aggodalmasan a vén miniszterektől, meg az ifjú Kalaf hercegtől. Az egyik miniszter így vélekedett, a másik amúgy. Utolsónak Kalaf szólalt meg. Azt mondom, ne fizessük meg az adót, mert ha egyszer megfizetjük, vége hossza nem lesz a követelődzésnek. Igaz ugyan, hogy kevesebben vagyunk, mint a korezmiek, ha azonban szövetségre lépünk a szomszédos cserkesz ország fejedelmével, bátran harcba szállhatunk velük. Így is határoztak. Megüzenték a korezmi szultánnak, hogy nem félnek a fenyegetésétől. A cserkesz fejedelem, akihez mindjárt követet menesztettek, hamar belátta, hogy a szövetség csak hasznára válhatik, hiszen ha Timurtasz seregei elvesztik a csatát, a korezmi szultán bizonyosan a szomszédos országok ellen fordul, és rendre megsarcolja azokat is. Tüstént lóra ültett tehát 50 000 jó fegyveresét, és megparancsolta vezérének, hogy a sereg élén siessen a Nogáj tatárok megsegítésére. Már egy álló napja folyt a küzdelem a korezmiek és a tatárok között, amikor megérkezett az 50 000 cserkesz lovas. Addig a korezmi sereg volt az erősebb, most azonban a szövetségesek kerekedtek felül. Kalaf herceg, a fővezér, megelégedéssel látta, hogy a csata lassan a javukra fordul. Igen ám, de Arzelán szultán ravasz ember volt. Nem győzte erővel, hát csellel próbálkozott. Éjszaka, amikor elnyugodtak a fegyverek, titokban elküldte egy bizalmas emberét a cserkeszek táborába. Azt üzente, hogy Cserkeszországot soha bántani nem fogja, rajta adót nem követel, a vezérnek magának pedig még egy kis zsák aranyat is küld ajándékba, ha cserben hagyja a Nogáj tatárokat. A vezér ráállt az alkura, és még az éjjel egész seregével eltakarodott a csatamezőkről. Másnap virradatkor, amikor Kalaf észrevette az árulást, már késő volt. A szultán seregei körös körül fogták a Nogáj tatárokat, de Kalaf nem adta meg magát, hanem riadót fúvatott, vitézül kardot rántott, és vagy 1000 emberével kitört az ellenség szoros gyűrűjéből. A csatatérről egyenest hazavágtatott a fővárosba, hiszen tudta, hogy a korezmiek is oda igyekszenek. Épp idejében érkezett, hogy nagy hirtelen lóra ültesse apját és anyját, septében tevehátra rakassa legbecsesebb kincseit, és maradék csapatával együtt a Kaukázus rengeteg erdőségeibe meneküljön a korezmi szultán emberei elől. Most pedig hová? Merre? Timurtasz fejedelem, Almász fejedelem asszony, meg a fiúk, Kalaf herceg meghányta vetette a dolgot, és elhatározta, hogy családjával és hűséges embereivel együtt Örményországon és Ozmánok földjén keresztül biztonságos vidékre menekül. Gondolta, valamelyik uralkodó majd csak befogadja őket, és menedéket ad nekik, ameddig kieszelik, miképpen juthatnának vissza hazájukba. Miképpen űzhetnék ki a kegyetlen hódítókat a Nogáj földről? Meredek, tüskés, bozótos lejtőkön, magas sziklafalak és mély szakadékok között bujdosó úttalan utakon, ember nem járta köves vízmosásokon kapaszkodtak a magasba, hólepte hágók, felhőkbe vesző hegycsúcsok felé. Vad szirteket másztak meg, feneketlen hasadékokat ugrattak át, örvénylő folyókon láboltak keresztül. Az állatok fele elhullott, az emberek fele kidőlt a sorból. Hosszú vándorlás után, amikor végre megnyugodtak, hogy a korezmi szultán fegyveresei már nem érhetik utol őket, megpihentek egy sötét völgykatlanban. De nem pihenhettek sokáig. Éjszaka, amikor már az utolsó tábortüzek is ellobbantak, mindenfelől hegyi rablók ereszkedtek alá a sűrű erdőségekből, és alattomosan rátámadtak a kis csapatra. Annyian voltak, Timurtaszkán emberei pedig oly kevesen, hogy a rablók egy-kettőre elbántak az álmukból alig ocsudó, fáradt vándorokkal. Kalaf herceg is csak úgy menthette meg apját és anyját, hogy elrejtőzött velük egy barlang mélyén, és ott várta meg, amíg a rablók megosztoznak a zsákmányon, és a maradék állatokat elhajtva visszahúzódnak a hegyek közé. Timurtasz fejedelem mélységes fájdalommal gondolt elpusztult embereire, elvesztett országára, meg arra, hogy feleségével és fiával együtt most már a földön futók sorsa vár rá. Csak Kalaf nem csüggett el. A szerencse változékony, mondotta nagy bizakodva. Most a korezmi szultán győzött, de meglátjátok, fordul még a kocka. Bátorsága lelket öntött szüleibe is. Folytatták útjukat. Ha az öregek egyike vagy másika nem bírta a gyaloglást, Kalaf a vállára emelte, úgy vitte tovább. Pedig igazság szerint már ő maga is alig állt a lábán. Egy-két napig azon a gyümölcsön éltek, amelyet a barlang tájékán, a völgykatlanban gyűjtöttek, de nem sokára ez a sovány útra való is elfogyott, a kopár hegygerincen pedig, amelyen bolyongtak, nem termett semmi eleség. Timurtasz kán viselte legnehezebben a sok küszködést, koplalást. Leroskadt a földre. Megadom magam a sorsomnak, mondotta elhalóan. Hagyjatok magamra, nekem már úgyis végem. Én sem bírom tovább, szólt Almász. Csókolj meg és eredj utadra, Kalaf. Nem megyek én sehová nélkületek, felelte az ifjú. Hanem egyebet mondok, Pihenjetek le egy kevés időre itt, a langyos napsütésen. Én addig körülnézek, nem találok-e egy korty vizet, vagy egy marék bogyót valahol. A kán és felesége sóhajtva ledőlt a földre egy sziklafal tövében, az ifjú herceg pedig nekivágott a bérctetőnek. De hasztalan nézelődött. Fürkészte a vidéket a magas ormokról, kőszálak csúcsáról. Nemhogy enni-innivalót nem talált, de még az irdatlan szikla rengetegből kivezető utat sem látta sem erre. Már-már őt is elfogta a kétségbeesés, érezte, hogy lassan elhagyja az ereje. Azon volt éppen, hogy felad minden reményt és abba hagyja a kutatást, amikor egyszer csak valami halk nesz ütötte meg a fülét. Mintha valami aprócska patak csörgedeznék valahol, mintha a lomb zizegne halkan a szellő járására. Elindult a hang irányába, és nem is sokára egy piros gyümölcstől roskadozó fát pillantott meg egy hatalmas szikla mögött. A fa árnyékában tiszta vízű forrás fakadt a szikla hasadékából. Kalaf lélekszakadva rohant vissza szüleihez, és elújságolta nekik a hírt. Azok felálltak, és botladozó, rogyadozó lábbal, de megújult reménykedéssel követték fiukat, ahová az vezette őket. Mind a hárman megmosakodtak a forrás hűvös vizében, ittak is belőle, és a fa érett, ízes gyümölcsével csillapították éhségüket. Rövid pihenő után felfrissülten indultak újra útnak.
Kedves gyerekek, ma a Turandot herceg kisasszony című mese első részét hallottátok, melyet Jakó Beáta mondott el nektek. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Lassan befejezzük a szentségeket, és ezek között a házasság szentségéről szóló elmélkedésünket. A katekizmus szerint két fejezet van még hátra, a termékenységre nyitott lelkület és a család egyház. Mielőtt azonban erre a két fejezetre rátérnénk, engedjék meg a kedves rádió hallgatók, hogy egy gondolattal visszatérjünk az előző adásokra, ahol arról próbáltunk gondolkodni, hogy a házasság az fölbonthatatlan, és aki második házasságban él, az szentségekhez nem járulhat, legalábbis a bűnbánat szentsége és az oltári szentség számára nem megengedett. A lelkipásztor gyakran kap olyan megfontolást, ami elgondolkodtatja. Ez a meggondolás pedig nem más, mint az, hogy rólunk már az egyház is lemond. Kedves rádióhallgatók, sem az egyház, sem Isten senkiről nem mond le. Istennek minden ember fontos, a gyarló ember is. Az is, aki valamilyen oknál fogva nem tud, nem akar a házasság szentségének az Isten által előre rendelt útján haladni. Istennek fontosak az emberek. Ezért hangsúlyozta a katekizmus, és ezzel zártuk az előző adást, hogy vegyenek részt az egyház szertartásain, ott legyenek a Szent Misén, imádkozzanak, főképpen gyakorolják a szeretet cselekedeteit, gyermekeiket neveljék katolikus keresztény hitben, és szintén nagyon fontos, amit a katekizmus így hangsúlyozott, hogy éljenek a bűnbánat lelkületében, a napi bűnbánat, lelkiismeret vizsgálat legyen része az életüknek. Biztos, hogy az Isten látja e törekvésüket, és biztos, hogy Istennek megvannak a lehetőségei, hogy segítse ezeket az embereket. És akkor a termékenységre nyitott lelkület. Az 1652-es pontja így szól a katekizmusnak. A házasság intézménye és a házastársi szerelem természetszerűleg a gyermek nemzésére és nevelésére irányul, és ebben teljesedik be. A katekizmusnak ez a megfogalmazása, immár többször is említettük, e szentség során Szent II. János Pál pápának a Familiaris Consortio a házasságról szóló apostoli buzdításából való. Így folytatja a katekizmus, mégpedig a Gaudium et Spes, a II. Vatikáni zsinat lelkipásztori konstitúciójából idézve. A gyermek a házasság legnagyobb ajándéka, és a szülők számára a legnagyobb kincs. Isten, aki így szólt, nem jó az embernek egyedül lennie. Teremtés könyvének 2. fejezetének 18-as verse. És aki kezdettől férfinak és nőnek teremtette az embert, Máté evangélium a 19. fejezetének 4. verse, különleges részt akarva adni nekik a saját teremtő tevékenységéből, megáldotta a férfit és a nőt. Legyetek termékenyek, szaporodjatok. Teremtés könyvének 1. fejezetének 28. verse. Érdekes megjegyezni, hogy ez a termékenység és a szaporodásnak a felszólítása a Teremtés könyvének 1. fejezetében már szerepelt, mégpedig a tengeri állatok, majd pedig a röpködő madaraknak mondja az Isten ezt a Teremtés könyvének 1. fejezetének 22. versében: legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a tengerek vizét, s a madarak is szaporodjanak a földön. Általában erről megszoktunk feledkezni, érdemes ezt is tudni, hogy az Isten az élő lényeket is az élet tovább adására mintegy kötelezi. Így folytatja a Gaudium et Spes: következésképpen a házastársi szerelem helyes gyakorlása és a belőle fakadó egész családi élet a házasság egyéb céljának háttérbe szorítása nélkül arra irányul, hogy a házastársak bátran legyenek készek együttműködni a teremtő és a megváltó szeretetével, aki általuk gyarapítja és gazdagítja családját. Mi lehet az a mondat, hogy a házasság egyéb céljainak háttérbe szorítása nélkül? Természetesen a házasság elsődleges célja az egymásnak való teremtettség, egymás szeretete és boldogítása. Ezt nem szoríthatja semmi háttérbe. Sem azt, hogy a házas pár Istentől kapja ezt a küldetését. A zsinat azt hangsúlyozza, hogy ezek mellett a házastársak merjenek bátran gyermeket vállalni, merjenek együttműködni a teremtésben. Talán egy kicsit pontatlan megfogalmazással, de mégis sok igazságot megfogalmazva mondhatjuk azt, hogy a házaspárok, akik gyermeket nemzenek és vállalnak, Isten teremtő tevékenységében vesznek részt, hiszen ők általuk kapják a gyermekek a testet, a lelket az Isten adja nekik. Tudom, hogy pontatlan egy kicsit a megfogalmazás, de úgy gondolom, sok igazság van benne. A következő pontban a katekizmus így szól: a házastársi szeretet termékenysége kiterjed az erkölcsi, lelki és természet fölötti élet gyümölcseire, amelyeket a szülők nevelés útján adnak át gyermekeiknek. A szülők gyermekeik első és legfontosabb nevelői, hangsúlyozza a II. Vatikáni zsinat. Ebben az értelemben a házasság és a család alapvető feladata az élet szolgálata. Magyarul az életnek az átadása, egyáltalán az élet szolgálata nem fejeződik be a gyermek nemzésével, vállalásával, hanem folytatódik a gyermek nevelésével. Érdekes a lelkipásztor tapasztalata, mert sokszor a szülők képesek átruházni ezt a feladatot másokra. Úgy gondolják, hogy a gyermek nevelése majd az óvodában, az iskolában történik, nekik sok feladatuk itt ebben nincsen. Hát nem erről van szó. Ők az első és legfontosabb nevelői a gyermekeknek, hangsúlyozza a zsinat. És ugyanígy a gyermekek vallásos nevelése sem a hitoktatóknak a feladata elsősorban, hanem a szülőké. Erről majd a következő fejezetben, a család egyház fejezetben külön is szó lesz. Beszél a katekizmus arról is, azokról a házaspárokról, akiket Isten nem ajándékozott meg gyermekkel, gyermekáldással, emberi és keresztény értelemben teljes házastársi életet élhetnek. Házasságuk a szeretet, az elfogadás és az áldozatosság termékenységétől válhat ragyogóvá. Vagyis nem hiányos a házastársi élet gyermek nélkül, bár megértjük a házaspároknak az ilyen iránti készségüket, igényüket, fájdalmukat, ha éppen nem születik gyermek. A lelkipásztor megjegyzi, hogy és már idézte is ezt a gondolatot, hogy a házastársak talán két dologért tesznek meg mindent. Az egyik, hogy ne legyen gyermekük, a másik, hogy gyermekük legyen. Kedves rádió hallgatók, innen folytatjuk majd a következő alkalommal a házasság szentségéről szóló elmélkedésünket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Thank you.